Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsora a teremtett világ védelméről. A beszélgetést felvételről hallják. Nemes Gábor vagyok, a mai műsor szerkesztője. Korábban Kükeli Zsolt barátom mellett társszerkesztőként vettem részt műsorokban, illetve Sipka Júlia és Kükeli Zsolt szerkesztésében korábbi adások vendége voltam, mint a Naphimnusz Egyesület korábbi elnöke, jelenlegi alelnöke. Köszöntöm Önöket a mai műsorban, kérem, hogy megjegyzéseiket a Facebookon tegyék meg, illetve elektronikus levélben írjanak nekünk az info@teremtésvedelem.hu címre ékezetek nélkül, illetve keressenek minket kérdéseikkel a Mária Rádióban. A mai alkalommal két vendég van itt mellettem, dr. Botos Barbara, aki 13 év óta foglalkozik klímavédelemmel, és dr. Nemes Csaba, aki Naphimnusz alelnökeként korábbi műsorokban sűrűn szerepelt itt a stúdióban, illetve hétről hétre olvasni az Új Emberben teremtésvédelemmel kapcsolatos cikkeit. A mai műsorban először Barbarát kérdezem, a fenntartható fejlődésről lesz szó, a fenntartható fejlődési célokról, annál is inkább, mert a műsor egyik apropója, hogy a napokban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács egy szakmai beszélgetést szervezett a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához kötődően a Magyarországi Üzleti Tanács a fenntartható fejlődésért tagvállalatai részére a parlamentben. Ebben a vállalatoknak a kapcsolódását térképezték föl a 17 fenntartható fejlődési célhoz. Első kérdésem tehát, hogy vajon ez a 17 cél csak vállalatok számára fontos, vagy kiket érinthet?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatóságot. Kezdjük onnan, hogy ugye ez a keretstratégia, amiről szó volt, ez 2013-ban fogadta el az országgyűlés, pontosan ez a Nemzeti Fenntartható Fejlődés keretstratégiája, és ez már 2013-ban kimondta azt, amit csak 2015-ben fogadtak el ENSZ szinten, miszerint a magyar nemzet hosszú távú sikeres fennmaradását célú alapelveket és stratégiai célkitűzéseket kell minden jogalkotásban, szakpolitikában foganatosítani, érvényre juttatni. Mik is ezek az SDG-k? Ugye a műsor hallgatósága rögtön azt mondani, Solideo Gloria, bevallom, nekem is ez volt az első képzetem, amikor annó 2015-ben meghallottam, hogy elfogadták az SDG célokat. Ugye egyedül isteni a dicsőség.
Lehet, de én hogy azt... volt ilyen célzata is körülbelül.
És ez egy zseniális áthallás is, mert ez a 17 fenntartható fejlődési cél, amelyet 2015. szeptemberében fogadtak el az ENSZ tagjaiként a világvezetői, több mint 190 országról volt, akik erről szavaztak, és Magyarországnak is nagyon fontos szerepe volt. Ez nagyon sokat, sok újdonságot tett le az asztalra, és nem csak a vállalatoknak szól. A világ összes emberének üzent ez a 17 cél, mert amit ez felcserélt, azok a milleniumi fejlesztési célok voltak, amelyeket 2000-ben fektettek le. Ez összesen 8 cél volt, és ezek kimondottan csak a fejlődő országok problémáival foglalkoztak, és ezek 15 évre szóltak, ezeknek a teljesítése lejárt 2015-ben. Nagy részük meg is valósult, erről majd Csaba beszélni fog.
Majd néhány szótól beszélni.
Viszont ez 2015-től 2030-ig jelöli ki azt a 17 fenntartható fejlődési célt, azon belül 169 alcélt, amely viszont már nem csak a fejlődő országoknak, hanem a fejlett országoknak is irányt mutat, azokra is vonatkozik. Miért fontos ez a különbség? Ugye a korábbi milleniumi fejlesztési célok igazándiból a humanitáriánus tevékenységeknek szolgáltattak alapul, az a nemzetközi fejlesztési politika különböző segélyezési programokat próbálta alátámasztani. Ez viszont minden ország minden lakosára, megjelöl irányokat, utakat, sőt, még azt is kimondják, hogy erre éves szinten, világszinten mennyi forrást kéne szentelni, milyen finanszírozási követelményei lennének annak, hogy ezen célokat teljesítsük. Jó magam, mint ahogy elhangzott, klímapolitikával foglalkozom én már 13 éve, és nekem, bár a 13 nem egy szerencsés szám, de nekem ez a kedvencem, mert a 13. cél az a klímaváltozás és a hatásai elleni küzdelmet foglalja magában. És most azért biztos a hallgatóságnak is ismerős ez a téma. Ugye a párizsi megállapodás mostanában sokat van a sajtó figyelmében, sokat beszélünk róla. És a párizsi megállapodás, ami szintén 2015-ben az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény keretében lett elfogadva, szintén hozzájárul ezen fenntartható fejlődési célokhoz. Minden nemzetnek a párizsi megállapodás tükrében úgymond nemzetileg meghatározott vállalásokat kell lerakni az asztalra. Ezt jó rész már több mint 150 nemzet meg is tette. És ezen vállalásokat mi áttekintettük, és milyen érdekes, a 13 cél 169 alcéljából ezen klímás vállalások 154 célhoz igazodnak. Tehát a klímapolitika valójában majdnem mindent lefed, nagyon sok az áthallás, átfedés, és ami a legfontosabb, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát Magyarországon felülvizsgáltuk, hamarosan a parlament is megvitatja, és az új felülvizsgált stratégiában rengeteg hivatkozást raktunk be a fenntartható fejlődési célokról.
Csak egy kis közbevetés, Gábor, hogyha megengeded, mert az a 2015-es év azért is fontos volt, nem csak amikor elfogadták ugye ezeket a fenntartható fejlesztési vagy fejlődési célokat. Most a hivatalos szorításunkban már inkább fejlesztési célokat szoktunk mondani, mert a fejlődés az így eltúlja magát az embert, hogy hát fejlődünk, nincs közünk hozzá, és ugye a development angolul fejlesztést is erősebben jelent, és hogy felhívja rá a figyelmünket, hogy ez fejlesztés, tehát nekünk kell tennünk. De hogy visszatérek oda, ahova el szerettem volna jutni. 2015-es év Barbara mondta a Párizsi Egyezményt, ugye 2015. december, ez 2015. szeptember, és 2015. június közepén ugye Ferenc pápa hozta az enciklikáját, amiben ugye a katolikus egyháztársaság tanításai közé beemelte a trend és védelmet, ami számára részben ugye a környezetvédelmével és a szegények, nem a szegénység, a szegényeknek a védelmével foglalkozik, komplexen és igazán mondhatom, hogy holisztikusan. És ugye erről talán szintén sokat hallhattak a hallgatók tőlünk is, meg máshonnan is, de ennek az enciklikának, ugye a Laudato Si, az áldott légy, a Napimus kezdeti soraival kezdődő enciklikának a helyzetelemzése az nagyon erősen támaszkodik a klímaváltozással kapcsolatos ügyekre.
Igen, hát az enciklikáról sok szó esett a műsorban, korábbi műsorokban is, tehát volt, amit ugye egész műsort szenteltünk ennek. Na most az nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez a 13-as cél, ez kiemelt hangsúlyt kap ugye a közvéleményben is. De hát ehhez hasonló találkozók a többi területen is van. Vajon miért van az, hogy ez mégis ennyire kiemelten kezeli a világ, illetve hát a legnagyobb média vízhangja ennek a találkozónak volt, ennek a párizsi találkozónak és megállapodásnak.
Hogy befejezhessem a gondolatomat, azért, mert amit Barbara említett, tehát ez egy olyan komplex probléma, hogyha végigtekintünk az életünkön, szinte minden olyan ágazat, ipartól, mezőgazdaságon keresztül a közlekedésig, az élet minden kis szeletében és percében megjelenik a klímaváltozás, részben úgy, hogy hozzájárul azon emberi tevékenység a klímaváltozáshoz, amilyen valamilyen kapcsolatban van az üvegházhatós gázok kibocsátásával, és a klímaváltozás maga hat az emberi tevékenységre, minden, az életünk minden szakaszában. Tehát ezért sem meglepő, hogy a célok, alcélok jó részében nagyon fontos szerepet játszik a kimamáltalásra kapcsolatos problémák.
És ugye mindennel összefügg. Nemrég fejeződött be egyébként, ugye Európáról beszélünk, amikor a globális célokról, akkor ugye az egész világról, de Európában a fenntartható fejlődési hét éppen június első napjaiban fejeződött be, amelyik már harmadik alkalommal egy különleges időpont. Ez megint ugye a civil szervezeteket is célozta, korábban szó volt róla, hogy a vállalatok a célközönsége ezeknek a céloknak, illetve Barbara említetted, hogy minden emberhez szól. Most az nagyon érdekes lehet, hogy vajon, ahogy egy rádióhallgató ezt hallja, hogy vajon ő mi az, amit tehet. Sokszor ilyen beszélgetéseknél az is kiderült, hogy olyan nagyok ezek a célok, mint például ugye, hogy az éhínség minden formának megszüntetése. Hogy lehet egy ilyennek úgymond nekiugrani a mindennapokban?
Igen, nem csak a fejlődő világban, de itt a szűk környezetünkben is vannak rászoruló emberek. Mindenhol meg lehet látni azokat a beavatkozási helyzeteket, pontokat, amikor tehetünk másokért. És ugye onnan indultunk, hogy én azt mondtam, hogy a klímapolitika bárcsak a 13-as cél, de minden, ami klímapolitika, valójában mind a 17 célt lefedi. És amikor ezek a millenniumi fejlesztési célok, ugye azt mondtuk, hogy végrehajtottuk őket 2015-ben, akkor most engedjétek meg, hogy 2015-ről egy helyzetképet mutassak be a hallgatóságnak. 2015-ben világszerte még mindig több mint 600 millió ember nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez, és közel 1 milliárd ember kénytelen kevesebb, mint napi 1,25 század dollárban megélni, több mint 800 millió embernek nem jut elég ennivaló, a nők jelenleg is küzdenek a jogaikért, sok anya továbbra is szükségtelenül hal meg szülés közben, és sokan veszítik életüket megelőzhető betegségekben. Ezt kívánta orvosolni, ugye a millenniumi fejlesztési célok rendszere, de látszik, hogy azért ezt nem lehet megvalósítani. Tény és való, hogy ilyen nagy volumenű célokat nem lehet megvalósítani, de el lehet indulni a megvalósítás rögös útján. És ugye, ami nagyon fontos, hogy ez a 8 cél, ami 2000-től 2015-ig volt mérvadó, inkább csak a szegénység és a fennálló problémák megszüntetésére és enyhítésére törekedett. De nem beszélt az ezen problémákat kiváltó okokról. Mert ez a 17 cél, ami 15 és 30 között van, ez viszont már az okokat, a gyökerénél kívánja kezelni. És hát nagyon sok klímaváltozás okozta, akár extrém időjárási jelenség, vagy vízhiány, bizony akár szegénységet, akár elvándorlást, vagy egyéb olyan társadalmi problémákat generál, amelyeket csak együttesen lehet kezelni. Nem hiába ez a 17 cél, tényleg átfed, áthat, és mindenképpen sok az átfedés közöttük.
De az éhínség, azt ha nagyon akarnánk, elég konkrétan is. Nem tudom gyorsan, de néhány év alatt meg lehetne oldani. Ez összefügg az élelmiszer veszteséggel és pazarlással. Nagyjából 1,6-1,8 milliárd tonna élelmiszer tűnik el a világban. Ennek egy része a fejlődő országokban az élelmiszer előállítás során, a fejlett országokban meg a használat során. És én láttam egy elemzést arról, hogyha ennek a fele nem tűnne el, akkor meg szűnhetne az éhezés a világban, sőt, nem pazarolnánk annyi vizet, és mindenkinek, 9 milliárd embernek, nem is annyira, mint most vagyunk, juthatna elég víz. Ez csak a jó, megfelelő elosztás, megfelelő logisztika, és megfelelő odafigyelés ennek az áloga. Tehát, ha éhínséget említetted, ennek jó, keményen neki mennének a fejlett nagy országok, nagyon sok pénz van a világban, meg lehetne oldani, lehet, hogy 10 éven belül.
Nagyon izgalmas, hogy pont a 10-es pontot említetted közvetlenül, ugye, hogy elosztás, tehát az egyrészt országon belül, illetve különböző kontinenseken belüli különbségek. Hogy látjátok azt, hogy ennek mi az akadálya? Mert ez a mutató, ez gyakorlatilag romlik. A vagyoni helyzet az egyre kevesebb embernek a kezébe vagy zsebébe tömörül. Ez igazából az egyik olyan mutató, ahol nagy sikerek nincsenek.
Hát én olvastam egy OECD felmérés ezzel kapcsolatban, hogy ez szintén a fejlett országokkal kapcsolatos csak, hogy az országok közötti fejlettségi mutatók azok közeledtek egymáshoz, de az országokon belüliek azok meg növekedtek. És egy kicsit meglepetés volt, mert hogyha vesztük akár a régi területfejlesztési politikáinkat, vagy az Európai Uniónak a kohéziós politikáját, az arra irányul, hogy a régiókra osztotta az országokat, nálunk ugye 7 régió van, és az a célja, hogy a régiók közötti különbségek csökkenjenek. Hát ez egyelőre nem sikerült. Az országok közötti valamelyest csökkent.
Tehát itt azért a szakadék nagy. Tehát most mondjuk azt, hogy 7,5 milliárd ember van a Földön, abból 1 milliárdot képviselnek a fejlett országok, és már ott van mellett az 1 milliárd felzárkózó, és beszélek itt már Kínáról, Mexikóról, Brazíliáról, akik már ott vannak. Utána van 3-3,5 milliárd köztes állapotú, és ott van 2 milliárd teljesen leszakadt csoport. Ezen 2 milliárd ember életében mondhatjuk azt el statisztikailag, hogy évente 7 millió gyermek hal meg azelőtt, hogy megélni az iskolás kort. Ebből a 7-ből 6 abban a 2 milliárd embercsoportban hal meg. És amíg ezt nem szüntetjük meg, addig ők mindig le lesznek szakadva. A másik 3,5 milliárd, aki középen van, ők már 2-3 gyermekes családok, normálisnak mondható megélhetési körülményekkel, de nem szenvednek attól a fájdalomtól, amit egy anya szenved el, hogy 7 millió gyermek évente meghal, és amikor egy anya azt látja, hogy akár 4-5-6 gyermekéből a fele is meghal, akkor teljesen máshogy rendezkedik be a jövőre nézve, mint az, aki tudja, hogy a gyermeke meg fogja élni a felnőtt kort, és megfelelő oktatásban részesül, megfelelő higiéné körülmények között ivóvizet, élelmet kap, és megkapja az oltásokat, amelyek szükségesek ehhez. Tehát addig, amíg az a 2 milliárd ember leszakadt a másik 5,5 milliárdtól, addig nem áll meg ez a folyamat, ez a szakadék. Ez a legfontosabb, amit kezelni kell, és erre születtek ezek a célok.
És ugye azt is fontos itt megemlíteni, hogy ez a 2 milliárd és a gyermekhalálozásnak egyik legfontosabb háttere a tiszta, elérhető víz. Azt tudjuk, hogy a fejlett világban, Európában, de Amerikában is az elmúlt 100 évben történt rendkívüli egészségben növekedés, tehát hogy tovább élünk egészségesebben, az nem a gyógyszerek és az orvosi technológia okozta ezt, hanem leginkább az, hogy a szanitáció, tehát az, hogy tiszta vizet kaphatunk, jó szennyvízelvezetés, ez a legfőbb oka. Tehát, hogyha mások is kapnának ennél a mostaninál viszonylag jobb tiszta vizet, és az a bizonyos szanitációs fogalmak, azok elérnének hozzájuk, valószínűleg kevesebbet is szülnének az anyák, és viszont sokkal jobb állapotban fenntarthatják a családjukat. Nálunk a ivóvíz ellátás az már azt hiszem 98%-át vagy 97%-et elérjük a háztartásoknak, valahol nem lehet elérni, és a szennyvíz elvezetés és a tisztítás, amiben még azért vannak gondjaink, persze nem olyanok, mint a fejlett országokban, ugye néhány Európai Uniós kötelezettséget még nem teljesen értünk el, de az azért fontos, ha a szennyvízeinket nem tisztítjuk rendesen, azok kikerülnek az élővízbe viszont olyan károkat okozhatnak, ami majd utána azoknak is gondot okoz, akik eljut az élővíz tőlünk délre. Én inkább ebben látom a gondot, de az egy jó felvetés, tehát ebben igazad van, tehát erre is kell figyelni.
Hát igazából ezeket a célokat minden területnek, vagy környéknek a saját maga problematikájára kellene
fordítani.
Tehát ez az, ami nagyon izgalmas, mert valóban, ahogy Barbara mondtad, és letölthető ugye ez a fordítása a 17 célnak, illetve hát az ENSZ határozatnak, a Pázmány Press kiadásában, és ott nagyon érdekes, ugye, hogy az átalakítás, világunk átalakítása címmel, ott a partnerség pontosan így írja, hogy, amelyben minden ország valamennyi érdekelt, és minden ember részt vesz. Tehát közelebb hozni a megoldásokat, és személyre szabni, ez lehet az út.
Hát személyre szabni, hogy meg különben minden emberre nem lehet mit kezdeni, tudnia kell a kormányoknak, meg az önkormányzatoknak, hogy mit kell tennie, milyen forrást, milyen úton, módon kell eljuttatni oda, ahol éppen szükség van rá. Erre megvannak nálunk is, meg valószínűleg sok más helyen is a erre vonatkozó különböző döntések, jogszabályok, ezen sokat dolgozunk minden esetre. A minden ember az csak úgy jó, hogyha minden ember tudja, hogy mit kell tennie is azért, azt ilyen módon tudjuk csak elérni.
Azért van egy ilyen puritán bölcsesség, tehát a mindennapi szinten, ugye így mondja ez a régi, már 5 évszázaddal ezelőtti bölcsesség, hogy használd, nyűdd el, javítsd meg, és ha már nem tudsz vele mit kezdeni, légy meg nélküle. Tehát ez is egyfajta fenntarthatósági cél, hogy nem az, hogy mit akarok és azt hogyan, hanem az első kérdés, amit fel kell tenni, miért? Egyáltalán szükségem van arra a dologra, amiért éppen küzdök, vagy amit éppen meg akarok szerezni, megenni, vagy éppen meginni. Tehát használd, nyűdd el, javítsd meg, vagy légy meg nélküle. Tehát ez a legutolsó szempont, a legfontosabb, meg lehetünk-e bizonyos javak nélkül, amelyekre igényünk lehet, hogy van, de nincs szükségünk. A szükségek és az igények közötti különbségtétel a legfontosabb ebből a szempontból, egyéni szinten, napi szinten.
Igen, ez a mértékletesség nekik, ugye ez egy...
Igen, nagyon hát fontos. Ez már egy sarkalatos erény.
Így is van, pontosan. Igen.
És hát fontosak ezek a célok, hát nyilván egyesével nem megyünk végig minden célról, de talán a 11-es, ami a fenntartható város és közösségek. Ugye a világ fele körülbelül városban
hát,
él.
Talán már több, mint a fele, lehet, hogy 60%-nál is több a városban, sőt, olyan nagyvárosokban, 10-szer akkorákban, mint Budapest, tehát vannak olyan óriási városok, ami több ember él ott, mint két Magyarország. Ugye ezek a nagy metropoliszoknak csak egy kicsinyi része lakható olyan módon, mint akár Budapesten élünk. Igen. És ezeknek a emberhez méltó életfeltételének a kialakítása az egy eléggé nehéz és fontos feladat. És valószínűleg itt erre utal ez a pont, ez a városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá tenni. Ez az alkalmazkodóvá tenni, illetve hozzáteszi a cél itt a magyar fordításban, hogy állóképessé, fenntarthatóvá kell tenni vagy tennünk. Ezek ugye mind különböző már az előbbiekben érintett globális környezetvédelmi vagy fenntarthatósági problémára utalnak. Az alkalmazkodóvá tevése valaminek az azt jelenti, hogy már tudjuk, már észleljük, már érzékeljük, hogy benne vagyunk a jó részt ember által okozott éghajlatváltozásban, és ehhez alkalmazkodnunk kell. Nem várhatjuk meg, hogy majd ez szépen csökkenni fog, mert egy jó csomó olyan dolgot teszünk, amivel csökkenteni tudjuk majd az éghajlatváltozásnak a mértékét, fokát, intenzitását, de már itt vagyunk. Ezt nem szokták elhinni az emberek, de még az agráriummal foglalkozók sem, hogyha azt mondom, hogy 1 Celsius fokkal magasabb a évi középhőmérséklet, akkor nagyon sok mindent jelent, nem csak az, hogy 1 fokkal, hanem képzeljük el, hogy minden nap 1 fokkal, és különösen a természetben, tavasszal láthatjuk azt. Az agrárszakemberek szoktak mérni hő összegekkel. Összeadják mondjuk az 5 fok feletti, meg a 10 fok feletti középhőmérsékletű napok számát, akkor, hogyha az 1 fokkal nagyobb, gyorsan kijön ám, hogy 2-3-4 héttel előbb kell ki egy bizonyos mezőgazdasági terményünk, akár a őszi búza, akár az őszi árpa, vagy a természetes világban, vagy a majdnem természet közelében például látjuk, hogy az orgona az előbb nyílik már 3 héttel Magyarországon, mint régen. Akkoriban 30 évvel ezelőtt még mindig a nagyjából a ballagása nyílott ki, most meg előbb, kivéve ez az év, akkor ez jó hideg volt. Tehát az, hogy egy fokkal valami melegebb, nem azt jelenti, hogy csak egy fokkal is nem érezzük, hanem összeadódik ez. Ez az alkalmazkodás. Ez az állóképesség. Ez meg azt jelenti, hogy van egy már jó 15 éve befogadott, elnevezett új környezetpolitikai fogalom, ez a reziliencia. Tehát az, hogy nem csak alkalmazkodunk, hanem ha valami tönkre megy a természetben, akkor az alkalmasabból újra fölállni, állóképes egy bizonyos
természetük,
ellenállóbb, és az állóképesség, ez fontos, és az, hogy fenntartható válnak, meg nagyon széleskörű skálája van, tehát arról sokat beszélhetnénk, nyugodtan akár két szemesztert is eltölthetnénk az egyetemen ezzel.
Igen. Esetleg a hallgató kedvéért a világunk átalakítása, tehát fenntartható fejlődési program 2030-ig, hogy hol található meg, ezt beolvasom. Tehát, ahogy említettem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi karán, a Pázmány Press kiadásban található ez az ENSZ határozat, amelyik ugye tehát 2015. szeptember 27-én, és említsük meg, a műsorunkban jó néhányszor szerepelt Zrinszky János, akinek oroszlán része volt ennek a fordításában, megjelentetésben, szerkesztésében, és ez a mű tehát a jak.ppke.hu kiadványaink oldalon található meg, és igazából a nagyobb kategóriák, ahogy a 17 cél e köré csoportosul, ugye nem olvastuk föl most az összeset, de az emberiség, a föld, a jólét, a béke és a partnerség. És még egyszer visszatérve erre a partnerségre, szó szerint most felolvasom, hogy igazából a program végrehajtására kell, hogy megszülessen ez a partnerség. Eltökélt szándékunk, hogy a jelen program végrehajtása érdekében szükséges eszközöket egy új életre keltett, a fenntartható fejlesztést szolgáló globális partnerségen keresztül mozgósítsuk, melynek lelkülete megerősített globális szolidaritáson alapul, különösen a legszegényebbek és legkiszolgáltatottabbak szükségleteire összpontosítva, és amelyben minden ország valamennyi érdekelt, és minden ember részt vesz. Nagyon izgalmas ez a megfogalmazás, eltökélt szándék, mozgósítás, minden ember részvétele.
Igen, hogy értsük meg, és fontos szerintem a hallgatóinknak is, hogy ez a probléma nem most pottyant le az égből.
Igen.
Hát ezzel már az elmúlt 50 évben sok ENSZ konferencia, sok nemzetközi közösség által elindított program foglalkozott. Egy 3 percben hadd foglaljam össze, hogy milyen volt ennek a folyamata, aminek részben voltak kitűnő eredményei, részben elfelekeztük azokról, amiket szerettünk volna csinálni. 1972, Stockholm az első nagy földcsúcs, ami a környezettel és az emberiséggel foglalkozik. Utána hozták létre az ENSZ-nek a környezeti programját, ami egy intézmény, ez a United Nations Environmental Program, tehát programnak hívjuk, de intézmény. A 72-es konferenciának ez volt egyik nagyon fontos eredménye, és ami az érdekes, hogy Magyarországon is lehetett követni magyar kiadásban az ehhez kapcsolódó ügyeket. Megjelent, talán itt van nálam a kezemben, 1975-ben ennek a konferenciának egy rezüméje, Barbara Wardnak és René Dubonnak a könyve, a Csak egyetlen föld van. Nagyon érdekes olvasmány, érdemes a kézbe venni, még most is történeti szempontból. Olyan nagyot lépek, mert 1980-as évek közepén bízták meg az akkori norvég miniszterelnök asszonyt, hogy már jó sok év eltelt, és nem igazán léptünk előre, adjon egy ilyen világkörképet, hogy hogyan áll most a világ a környezetvédelemmel kapcsolatban. Létrejött ugye a Brundtland Bizottság, és le is tették a ENSZ tagállamok asztalára a bizonyos közös jövőnk című jelentésüket. Nagyon fontos lépcsőfok volt. Magyarország is megjelent rá két évre, 1987-ben, és ez egy nagyon fontos indulópontja volt annak a bizonyos nagyvilágcsúcsnak, amit talán többen ismernek, 1992, a riói csúcs, ami létrehozta az úgynevezett fenntartható fejlődési, vagyis most már így mondanám fenntartható fejlesztési alapelveket, aminek az első alapelve, és sokat szoktam mondani, az, hogy a fenntartható fejlődés központjában az ember áll. Ez viszont nagyon keresztény megfogalmazás, ilyen nagyon fontos számunkra is, hiszen, és ezzel szoktam néha vitatkozni nagyon mély zöld barátaimmal és kollégáimmal is, az ember fontos, különleges szerepe van a Földön, és ezt önöknek, a hallgatóknak biztos nem kell külön elmagyarázni, és egy profán, ugye a keresztény szemlélettől teljesen független ENSZ dokumentum is tulajdonképpen ezt fejezi ki. És utána volt még egy jó csomó más alapelv, ami persze elég fontos számunkra, és amit itt megjegyeznék még, és aztán visszaadnám a szót Gábornak, hogy ezen a bizonyos földcsúcson 92-ben fogadtak el két fontos egyezményt, az egyik, amiről sokat beszéltünk már, az éghajlatváltozási keretegyezmény, és egy másikat, ami talán még fontosabb, és keveset szoktunk vele foglalkozni, az a biológiai sokféleséggel foglalkozó egyezmény, és akkor még egy mondat, szerintem fontosabb ez az egyezmény, talán, mint az, de egyenlő fontosságú. A biológiai sokféleség az a számunkra, tulajdonképpen is a Föld számára tulajdonképpen egy olyan probléma, azt szokták mondani ezzel foglalkozó tudósok, hogy a biológiai sokféleség az az immunrendszer a Földnek. Hogyha azt károsítjuk és csökkentjük, és már mindig az elmúlt 30 évben nagyon megtettük, akkor az immunrendszerünket vesztjük el, és mi van, hogyha az ember elveszi az immunrendszerét, hát utána nincs sok ideje hátra. Gábor.
Hát ez egy olyan záró mondat volt, kedves Csaba, hogy nincs sok ideje hátra. Egy pár számot, illetve statisztikát itt kiírtam, de most már így a műsor vége felé igazából csak egyet mondanék, amit mostanában a megállókban, a villamos megállókban is lehet látni. Naponta közúti balesetben 2013-as adat 3400 ember veszti életét.
Igen.
És ez például egy olyan, ahogy mindannyian közlekedünk, felelősséggel legyen erre ráhatásunk. Tehát ez valami félelmetes adat most már. Nem csak a ENSZ statisztikában jelenik meg, hanem a plakátokon. Tehát vigyázzunk egymásra, és a felelősséget terjesszük ki mindezekre a pontokra, és ismerjük meg, beszéljünk róla. Ugye ez egy hosszú távú program 2030-ig, ahogy Barbara az előbb említette, a millenniumi célok részben teljesültek, tehát vannak nagyon jó eredmények, van, ami nem sikerült, utolsó pillanatban vagyunk igazából, de egy hosszú távú cél 2030-ig. Biztatom a hallgatókat is, hogy keressék meg, olvasgassanak bele, és próbálják a saját környezetükre is adaptálni az egyes célokat. Minden egyes embernek a tette hozzájárul, fontos, és a munkahelyeken, lakóközösségben is ezeket nyilván valamilyen szinten be lehet építeni, például nyilván az energiával kapcsolatosan, a lakóházaknak a szigetelése, például mennyire van előtérbe egy lakóközösségen belül, és hát számtalan más területe.
Azt mondom, mint ahogy a dédszüleink tudták, a jó háztartás gyakorlat nagyon sok mindent megold.
Így van, így van. A mai műsorban ennyi fért, Nagyon köszönöm vendégeimnek, dr. Botos Barbarának és dr. Nemes Csabának
köszönjük
az idejét és a gondolatait, és biztatom ismételten a rádió hallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit, hogy írjanak nekünk az info@teremtésvedelem.hu e-mail címre, de felkereshetik a Facebook oldalunkat is, és a teremtés védelmében aktív nyarat kívánok, ugye júniusi adás hallgatják, kezdődik a nyár, már egy kicsit korábban is ezekkel a hőségi napokkal.
Jó erős hőség napok voltak így.
Úgyhogy búcsúzom a műsorvezető Nemes Gábor, és írjanak, hallgassanak legközelebb is. A viszontlátásra!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.